Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk bőjt harmadik vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Ezékiel könyvében a 20. fejezet 32. és 37. valamint a 42. és 44. versei közötti szakaszt. Semmi sem lesz abból, amint ti gondolkoztok. Amikor azt mondjátok, legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az Uram, az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok. Erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó, lángoló haraggal. Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szembe állva törvénykezem veletek. Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy törvénykezem veletek, így szól az én Uram az Úr. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és bevesztlek a szövetség kötelékébe. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor bevisztlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, melyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek, hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek. Izrael háza, így szól az én Uram, az Úr. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt héten volt egy tanulságos, agglomerációs konferencia Pilis Csabán, az ottani konferencia központban, hiszen nem csak Budapest környékén és nem csak minket érint az agglomerációs jelenségeknek a sokasága, hanem hát vannak más nagyvárosok is, amelyeket körülvesznek olyan gyülekezetek, amelyek a nagyváros vonzás körzetében vannak. És ezen a konferencián az ebédnél beszélgettem az esperesünkkel. Ő vetette fel azt, hogy mi a véleményem arról, hogy a budapesti júliusban rendezendő Pride felvonulás mellett lesz majd egy istentisztelet, ahol lelki gondozói sátor is lesz, hogy segítsenek azoknak az embereknek, akik belekeverednek a melegek felvonulásába, akik meg vannak tévesztve, vagy egyszerűen azok, akik szeretnének segítséget kapni, mert érzik, hogy bajban vannak. Számomra nagyon reménykeltő az, ebben az eszméletlen, elfordult, elcsavarodott világban, hogy bár most már nem egy hetes lesz ez a felvonulás, hanem 30 napos, és már nem csak Budapesten, hanem 4 vidéki nagyvárosban is megszervezik. De mégis reménykeltő már az egyházunkkal kapcsolatban, hogy akik szervezik az istentiszteletet, akik szervezik a lelki gondozói segítségnyújtást, azt mondták nekem, hogy A mi egyházunkból vannak a legtöbben lelkészek, akik vállaltak szolgálatot. Már több mint 20. Pedig mi vagyunk a legkisebb történelmi felekezet. Reménykeltő. Hát, hogy mennyire éles ez a kérdés, azt abból is látjuk, hogy ugye tudjuk, hogy püspökválasztás van a déli egyházkerületben. Az egyik kérdés, amit mindig feltettek a négy püspök jelöltnek, hogyan viszonyulnak a homoszexuális kérdéshez. Persze emellett feltettek más fontos kérdéseket is, mondjuk, hogy a kormányzathoz hogyan viszonyulnak. Ez is egy fontos kérdés, különösen amikor olyan kormányzat van, amely támogatja az egyház munkáját. Nem véletlenül felteszik ezt a kérdést, hogy most akkor intrikával fordulunk a vezetőink felé, vagy pedig másképpen. Még egy dolgot elmondott Mekis Ádám esperes úr. Neki ugye a nővére Torontóban él, és azt mondta, hogy ott már az iskolák mellett ott vannak az aktivisták, ennek a liberális oldalnak, melegeknek az aktivistái ott vannak, és szórólapokat osztanak a 13-14 éves gyerekeknek, amelyben felvilágosítják őket, helyesebben felhomályosítják őket, hogyha netántán problémájuk van a normális ugye, szexuális élet kialakításával 13-14 évesen, akkor valószínű, hogy ők melegek. De szerintem mindenki nagyon jól tudja azt, hogy pont ez az időszak az, pont ekkor kezdik el 13-14 éves korban az az időszak, amikor meg kell, hogy szilárduljon, majd fiatal felnőtt korára a gyermek a nemi identitását tekintve. Ilyenkor belerondítani ebbe a feladatba, nem tudom, hogy van-e ennél rondább dolog. Hozzáteszem azt, hiszen ezt szokták mondani, és igazuk van, nem bűnösebbek azok, akik ilyen módon élnek. Nem bűnösebbek annál, mint akik heteroszexuális úton élnek vissza a nemiség ajándékával. Ne feledjük el azt, hogy Jézus éppen azokkal az emberekkel kereste a közösséget, akik a társadalom számára a nyilvánvaló bűnösök voltak. És persze a farizeusi lelkülettel rendelkező hívők, azok mindig megszólták ezért Jézust. Mert nagyon könnyű nekünk is belekapaszkodni, nálunk is nagyon sokszor megjelenik a farizeusi lelkület, nagyon könnyű belekapaszkodni abba, amikor észreveszünk valamit, hogy valaki milyen bűnt követ el. Iszik, kézzelfogható bűn. Dohányzik, kézzelfogható bűn. Nem jár a templomba, kézzelfogható bűn. Meg is szóljuk őket sokszor, így van? A farizeusi lelkület viszont gonoszabb bűnöket jelent. És nem látható bűnöket. Ezt ne felejtsük el. Ne felejtsük el azért, mert saját magunkat csapjuk be, hogyha most belekapaszkodunk egy ilyen látható dologba. Hát a családoknak a szétveréséről tudjuk, hogy ma már körülbelül ott tartunk, hogy a házasság kötéseknek a 65%-a bomlik szét. És akkor nem beszéltünk még az együttélésekről, hogy ott mennyi szétköltözés, ott mennyi összebiztosság van. Félelmetes jövő áll előttünk, de sokkal félelmetesebb az, ami Izrael népe előtt volt. És akkor itt térünk rá a Szentírás mondani valójára, ami a jelenben is mondani való. Sokkal félelmetesebb volt Izraelnek a kilátása. Krisztus előtt 597-et írunk. Tehát ez azt jelenti, hogy több mint 2500 évvel ezelőtt zajlik, 2600 évvel ezelőtt zajlik az, amit itt felolvastam. Deportálták Izrael népét, Nebukadnezár Babilónia királya deportálta a népet. És ott vannak már évek óta, nincs esély a hazajutásra, és felvetik a kérdést, hogy most mit csináljunk. Ugye azon gondolkoznak, hogy legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek. Hallatlanul alkalmazható mai világra. Legyünk olyanok, mint más nemzetek? Mi legyen? Alkalmazkodjunk hozzájuk? Vegyük át az ő isteneiket? Vegyük át az ő gondolkozásukat? Az ő értékrendjüket? Isten azt mondja, hogy eszetekbe ne jusson. Semmi sem lesz abból, amit ti gondolkoztok, amikor ezt mondjátok, hogy legyünk olyanok, mint más nemzetek. Semmi sem lesz ebből. Isten azokat is hívja, akik belekeveredtek valamilyen módon ebbe a lelki, szellemi fogságba. Azokat is hívja, akik már érzik ennek a fogságnak a terhét, mert elváltak, mert vagy más módon éltek át megpróbáltatás az életükbe. És megígéri, hogy beviszlek benneteket Izrael földjére. Megígéri, hogy megszabadítalak benneteket. Megígéri, hogy új életet ajándékoz. Ezért szól így a mostani vasárnak a Zsoltár verse, Zsoltár sora, hogy szemeim állandóan az Úrra néznek. Most mindennél fontosabb, hogy ne Párizsra vessétek a szemeiteket, vagy ne erre, ne arra. Mindig vannak ukázok, hogy merre nézzünk, merre tekintsünk. Nem erre, nem arra, nem jobbra, nem balra, nem keletre, nem nyugatra, hanem fölfelé. A szemeim az Úrra néznek. Az elmúlt héten nem csak ez az agglomerációs konferencia volt, hanem egy másik alkalom is volt. 16-an voltunk a Gazdag Réti Református gyülekezetben szervezett országos ifjúsági vezetőképzőn. Nem dicsekvés, hanem öröm az, hogy 16-an voltunk ott, és az egyik szervező meg is kérdezte, hogy hogy van ez, hogy nézte, hogy ugye voltunk evangélikusok, baptisták, reformátusok, és azt látta, hogy az evangélikusok közül az országból kétharmada a résztvevőknek nagy tarcsai. Öröm volt. Miről volt szó? Hát arról volt szó, hogy hogyan érhetjük el jobban a fiatalokat, hogy hogyan tekinthetnek jobban fel az Úrra. Hogyan menekülhetnek meg, hiszen elmondhatjuk azt, hogy a gyermekeink, unokáink közül itt a gyülekezetben a legtöbben nem azon az úton járnak. Az egyik prospektusban olvastam ezt az idézetet, hogy 20 év múlva ez a fiatalság alkotja majd az egyházat. És lehet, hogy a gyerekek, unokák nagy része nem találta meg még a kivezető utat Isten segítségével, és elkerültek Pestre, ide, oda, amoda, de ott is vannak, akik már megtalálták az utat, akik már átadták az életüket Jézusnak, és itt is vannak, akik átadták az életüket Jézusnak. És ezekkel az emberekkel, akik 20 év múlva, ugye mondják, a gyülekezetnek a törzsét fogják alkotni, ők lehetnek azok, akik a mi eltévedt gyerekeinket, a mi eltévedt unokáinkat megmenthetik Isten igével. Ezért kell nagyon sokat imádkozni értük. Mert lehet, hogy személyesen a sajátunk nem ott van, de vannak, akiket Isten küld, vannak, akiken keresztül Isten meg akarja őket menteni. Bárhol legyenek. Mindenütt vannak. Isten megígéri, hogy kivezet bennünket a lelki fogságból. azt mondja Ezékiel, hogy letehetjük a terheinket. A 43. versben, ami nem volt felolvasva, de fel volt olvasva. Azt mondja, hogy ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, mi mindent tettetek, hogyan tettétek magatokat tisztátlanokká, akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Hogy a 39. versben ez nem volt felolvasva. Ti azért, Izrael háza, kövessétek csak minnyen bálványaitokat, és tiszteljétek őket, de majd egyszer hallgatni fogtok rám, és többé nem gyalázzátok meg szent nevemet ajándékaitokkal és bálványaitokkal. És az utolsó, a 40. vers, ott szent hegyemen tisztelni fog engem Izrael egész háza, mindnyájan azon földön, ott gyönyörködöm majd bennük, és odahozatom veletek felajánlásaitokat, az első termés áldozatát, és mindazt, amit nekem szenteltek. Arról szól tehát, hogy eljön az idő, amikor megundorodunk magunktól. Megundorodunk a saját gonosz tetteinktől. Mert sokszor, amikor ajándékot vittünk az Istennek, az sokszor olyan volt, amivel meggyaláztuk őt. Mert ugye tudjuk, hogy nem az számít, hogy mennyit viszek, hanem az számít, hogy milyen szívvel viszem. Meg fog undorodni az ember ettől, és aztán elviszi Isten oda, abba a lelki állapotba, amikor már megbánjuk mindazt, amit tettünk, és gyönyörködünk. Ő gyönyörködik bennünk, mi gyönyörködünk benne. Az úrvacsora végül is nem más, erről szól. Lehetőségünk van a bűneinket, a lelki szemeteinket itt hagyni. Emlékszünk, valamelyik vasárnap beszéltem erről, hogy azért van ez az oltár, hogy szeméttel lepjük el, hogy szemeteljünk. Nem másút kell szemetelni. Itt a templomban kell szemetelni. Ide kell hozni a szemetünket, a bűneinket, mert Jézus hordozza a mi bűneinket. Van egy énekünk, 370-es ének. A bárány hordja csendesen, földiek minden vétkét. Vállalja tisztán bűntelen bűnösök bűnhődését. Hát hányszor mondjuk azt, hogy mennyi bántást hordozunk mi? Mennyi bűnt hordozunk mi? Szabad ezt csinálni? Nem hiszem. A bárány hordja csendesen. Nem véletlenül ez az oltárkép. Jó lenne, hogyha ez nem csak egy szimbólum lenne, hanem valósággá lenne az életünkben. Ő hordja a keresztet. Ő hordja a bűneink terhét. Nem kell nekünk hordozni tovább. Lehetőségünk van letenni. Nekem újra és újra megdöbbentő, hogy milyen az Isten lelki gondozása, milyen az igazi lelki gondozó. Nem pátyolgatja a mi kis összetöpörödött énünket, hogy jaj, hát legyen már erős az önértékelésünk, hát húzzuk már ki magunkat, és végre értékeljük már magunkat eléggé. Nem. Azt mondja, meg fogtok undorodni magatoktól. Ő nem akarja megerősíteni az énünket. Ez sokszor egy lelkigondozói tévút. Ő új ént akar adni nekünk. Másról sincsen szó a mai világban, csak arról, hogy hát hogyan legyünk erősebbek. Hogyan legyen erősebb az énünk. Isten az a lelki gondozó, aki kicsit régebb óta tájékozott a mi pszichénket tekintve, hiszen a pszichológia az alig több mint 100 éves tudomány. Istennek nagyobb tapasztalata van a pszichénkkel és a pneumánkkal kapcsolatban is. Múltkor valakinek mondtam, aki mondta, hogy milyen nagy fájdalom, milyen nehéz elhordozni azt, hogy valaki a családból beteg, és tudja, hogy nagyon sok betegségnek hátterében ugye lelki dolgok, pszichés dolgok állnak. Mondom, ez így igaz. Viszont minden pszichés megbetegedés mögött van egy pneumatikus megbetegedés, ami az Istennel való kapcsolatról szól. Abból fakad valamilyen lelki, pszichés megbetegedés, és abból fakadnak aztán a testi megbetegedések is. És Isten nem akarja, hogy a mi beteg pszichénk erősödjön meg. Ő új lelket ad belénk. Új életet ad belénk. Nem a régit, nem a bűnös ént akarja megerősíteni. Hát milyen sokszor tapasztaljuk azt, hogy megerősödik a mi bűnös énünk. A keresztkút. Miről szól? Arról szól, hogy bele kell folytani a vízbe a régi énünket. Ez az igazi lelki gondozás. Belefolytani a lelki én, régi lelki énünket, és feltámadni egy új életre. Nem lehet foltozgatni a régi életünket. A bárány hordja a mi bűneinket. Rá kell tenni. Talán az egyik legszebb kifejezés a tegnapi napon ezen a ifi vezető képzőn az volt, amit így mondtak, hogy az elengedés alkalma, mert ugye nagyon sokszor azt tapasztalják a fiatalok a gyülekezetekben, hogy különböző családok között megvannak az ellentétek, és nem tudják már ők a fiatalok, hogy miért kell utálni egyik családot, és miért kell utálni a másik családot, csak hát ez benne van a levegőben. Hogy akkor valamikor tudod, mert hogy a nagyapa, meg azok összevesztek, és akkor a föld, meg ez, és akkor megszervezték azt, hogy legyen az elengedés napja, az elengedés alkalma, amikor leülünk és megbeszéljük, hogy elengedjük a vétkeket, elengedjük a terheket, és nem hordozzuk tovább ezeket az átkokat, amik jönnek a régi múltból, mert a bárány hordja a vétkeinket. Milyen óriási lehetőség van számunkra itt az úrvacsorában letenni ezeket a terheket, nehezteléseket, ne hordozzuk tovább. Egy bányában történt, hogy a bányászok hallották a morajlást, és tudták, hogy bányaomlás lesz, és érdekes módon a bányászok két irányba kezdtek el menekülni. A fiatalabb, tapasztalatlan bányászok kifelé menekültek a tárnából, a tapasztaltak befelé a hegygyomrába. Azt nem tudom, hogy biztatták-e a tapasztaltak a fiatalokat, vagy figyelmeztették-e őket, hogy ők ne arra menjenek, mert alá mentek, alá szaladtak az omlás alá, ott rekedtek, meghaltak. Valószínű, hogy figyelmeztették őket, csak azok nem hallgattak rájuk. Nem tudták, hogy menekülni nem kifelé kell, hanem befelé. Mert bent tudták, hogy erősebb a fal. Tudták, hogy bent nem lesz baj. Igaz, hogy benrekednek, de ki tudják őket szabadítani, és így is történt. És lelki értelemben is így van. Az ember menekülhet befelé, és menekülhet kifelé. Kifelé menekülni hogyan kell? Ezt látjuk. Kifelé éljük az életünket, kifelé mutatjuk magunkat. Nem másról szól az élet, mint erről, hogy kirakjuk magunkat, mi így nézünk ki, ezek vagyunk, és akkor lájkvadászok leszünk mondjuk. Vagy ezt is meg akarom nézni, azt is meg akarom még nézni. Még nem is éltem, még ide sem jutottam el, még oda sem jutottam el. Nekem jár ez. Ezt is el akarom érni, azt is el akarom érni. A befelé menekvés az azt jelenti, hogy elfogadom azt, amit Isten mond. Undorító az, amit teszek. A befelé menekülés az a szenvedésnek az útja, az Jézus útja. Jézus, mindig erről van szó. Ugye nem mész oda Jeruzsálembe? Hát vigyázz, hát ott el fognak fogni. Ő befelé megy. A szenvedés felé megy. A halál felé megy. És tudja, hogy nem reked benne, mert feltámad. És tudjuk mi is, hogyha vele megyünk a szenvedés útján, nem rekedünk ott. Nem rekedünk benne a halálban, hanem feltámadunk vele együtt. A bűnvallás azt jelenti, hogy elfogadom az Isten ítéletét. Befelé nézek, befelé menekülök. nem kifelé nézek, nem a másik embert nézem, hanem magamat nézem. És tudom, hogy ott van Jézus, ott találkozom Jézussal, mert ő is befelé ment a szenvedés útján. És azt mondja ez a záró mondata az igénynek, hogy nem a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok veletek. Az én nevemért. Az én nevemért bánok így veletek. Az én nevemért. Jézus azt mondja, hogy ő saját magáért. Isten azt mondja, hogy saját magáért könyörül rajtunk. És nem a mi gonosz életünk szerint bánik velünk. Ezért bízhatjuk rá magunkat teljesen, és menekülhetünk befelé, mert lehet, hogy ez olyan bezártságot, olyan bezártság élményt ad egy pillanatban, mint Jónásnak az élménye, amikor bekapja a cethal. Vagy lehet, hogy olyan élményt ad, mint amikor Péter apostol átéli, hogy ő egy nagy senki, mert elárulta Jézust, de ott van Jézus, és kiszabadítja, és megmenti, és megbocsát, és az új életet adja Péternek. Így legyen velünk is. Imádkozzunk. Urunk, csak egyet kérhetünk, hogy könyörülj rajtunk, látva gonoszságainkat, romlott életünket. Könyörülj rajtunk, amikor azon gondolkozunk, hogy mi is úgy szeretnénk élni, sőt, nem is gondolkodunk, hanem úgy élünk, ahogyan a környező emberek, ahogyan a környező népek, akik nem ismernek téged. Könyörülj rajtunk, és segíts, hogy megundorodjunk ettől az élettől, és ekkor pedig segíts nekünk abban, hogy ne reménytelenkedjünk, hanem teljesen rád tudjuk bízni magunkat, hogy te nem hagysz ott bennünket, hanem kimentesz a te nevedért, és új lelket, új ént ajándékozol nekünk. Így újíts meg bennünket, az úrvacsora szentségében is, amikor hittel, bűnbáttal járulunk eléd, és kérjük a te kegyelmedet, könyörülő szeretetedet. Amen.